Isten igéjét János evangéliumából olvasom a 21. fejezetből, a 15. verstől a 19. versig. Ez a folytatása annak, amit a lekcióban hallottunk, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak harmadik alkalommal, amikor ők elmentek halászni, és megjelent a parton a halfogás, aztán oda mentek Jézushoz, és Jézus egy lakomával fogadta őket a parton ezen a kora reggeli időben. Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez: Simon, Jóna fia, jobban szeretsz engem, mint ezek? Ő pedig így felelt: igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki: legeltesd az én bárányaimat. Másodszor is megszólította: Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Ő ismét így válaszolt: igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre ezt mondta neki: őrizd az én juhaimat. Harmadszor is szólt hozzá: Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle: szeretsz engem? Ezért ezt mondta neki: Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki: legeltesd az én juhaimat. Bizony-bizony mondom neked, amikor fiatalabb voltál, felövezted magadat és odamentél, ahova akartál. De amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, más övesz fel téged, és odavisz, ahova nem akarod. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti majd meg Istent. Miután ezt mondta, így szólt hozzá: kövess engem. Van egy vágyunk, van egy témánk, és van egy történetünk. A vágy, bárhogy is fogalmazzuk meg, ami valamilyen módon mindannyiunké, átélni a szeretetet. Nagyon mélyen átélni, hogy szeretve vagyunk, hogy értékesek vagyunk. Ezért vagyunk valahol itt, megismerni Istennek a szeretetét, és ennek következtében jóba lenni magunkkal. Nagyon mély, elementáris vágy minden ember életében. Van egy témánk, ami felé talán hajt ez a vágy, vagy nem, több hete, önismeret és Isten ismeret, amire gyakran úgy nézünk, hogy ha ennek a vágynak az oldaláról tekintünk rá, hát Istent ismerni akarjam, hogy ez a szeretet, ez valahogy a helyére kerüljön az életembe, vagy önmagamat akarom jobban ismerni ehhez. Mi pedig úgy beszéltünk ezzel szemben erre a témáról, hogy a kettő összetartozik, mert igazi énünket nem akkor találjuk meg, amikor keressük, hanem amikor Istent keressük, de Istent meg csak úgy kereshetjük igazán, hogy szembenézünk azzal, hogy kik vagyunk valójában. Ebben a témában, amivel együtt vagyunk, azt hangsúlyoztuk, hogy Isten és önismeret pedig nem másért van, mint hogy átformálódjunk, és más emberré legyünk. És harmadszor van egy történetünk, Péternek a története, a Biblia nagy történetében egy kisebb történet, amiről már múlt héten beszéltünk, ez pedig Péter története Jézussal. Összefügg ez a három dolog benne, mert Péter ebben a történetben találkozik ezzel a szeretettel, amelyre mindenki vágyik, és Péter ebben a történetben átformálódik, és más emberré lesz. Megismeri Istent, és megismeri önmagát. A történet, amely előttünk van, avval kezdődik, hogy Jézus János evangéliumának az elején is elhívja Pétert másokkal együtt, a tanítványokkal együtt, hogy kövesse őt, hogy legyen az ő követője. És ebben az elhívásban, ezt majd látni fogjuk, hogy miért fontos, Simon Jóna fia, ez volt az eredeti neve, egy új nevet kap. Kéfás, azaz arámul, görögül Péter, kőszikla. Aztán láttuk ebben a történetben múlt héten, hogy amikor Jézus arról beszél a tanítványoknak, hogy meg kell halnia, konkrétan ezen az éjszakán azt mondja Péternek, hogy Péter megkérdezi, hogy hova mész? Nem érti, hogy Jézus miről beszél, hogy el kell mennie, és azt mondja Péter, hogy Uram, követlek bárhová megy, az életemet adom érted. Miközben Jézus azt mondja, hogy most nem követhetsz, majd követsz. És Jézus visszatette a kérdést, hogy az életedet adod értem, amikor háromszor megszólal a kakas, addigra megtagadsz engem. És láttuk múlt héten, hogy eljött az idő néhány órával később, amikor Péter nyilvánosan megtagadja Jézust három alkalommal is. Összetörik az élete. De a történetek a része, amit ma olvasunk, hogy Jézus helyreállítja Pétert, és Péter egy egészen más ember lesz, aki innentől valóban követni fogja, annyira követni fogja Jézust, hogy néhány évtizeddel később, mint ez történik, mártír halált hal érte. Arról beszéltünk múlt héten, hogy ebben a vágyban, hogy megismerjük Isten szeretetét. Ebben a témában, hogy mit jelent önmagunkat megismerni, és Istent megismerni, és más emberré lenni. Ebben elengedhetetlen, ami Péterrel történt az első részben, most így mondom, hogy összetörjön az életünk. Az összetörés szükségéről beszéltünk, mert csak amikor összetörik az életünk, akkor ismerjük meg, hogy valójában kik vagyunk, és akkor kezd el felragyogni, hogy valójában ki ez a Jézus, ki ez az Isten. Ma pedig arról fogunk beszélni, hogy a másik dolog, mert nem maradunk meg ezen a ponton összetörve, a másik dolog, hogy hogyan állít helyre Isten, hogy mi a helyreállítás ajándéka. Hogy mi következik az összetörés után, hiszen nem az a jó hír, nem az a keresztény örömhír, hogy valaki összetörik, csalódik önmagában, és utána megsemmisül, és akkor utána valamiféle végletes és végső bűntudatban, önutálatban, nyomorúságban zajlik az élete. Hanem az, hogy mi következik innen. Hogy hogyan ismerem meg innen Istennek a helyreállító szeretetét és a hatalmát. Erről beszélünk tehát ma ebben a történetben, ami valahol mindannyiunk életének a története. Először beszélünk a helyreállítás módjáról, másodszor ennek a helyreállításnak a kiterjedéséről, és harmadszor ennek az isteni szeretetben történő helyreállításnak a következményéről. A módja, a kiterjedése, hogy mi mindenre vonatkozik, és a következménye. A módja. Itt vagyunk tehát ezen a reggelen, amikor Jézus elköltötte a tanítványokkal ezt a reggelit, és utána elkezd beszélgetni Péterrel. Félrevonja, de a tanítványok ott vannak. Nem teljesen négy szem közt zajlik ez a beszélgetés. Az olvasó, aki olvasta Jézus történetét és a tanítványok történetét, tudja és érzi, amit Péter is tud és érez, és amit Jézus is tud és érez, hogy valaminek itt még történnie kell. Hogy valami megoldatlan, valami feloldatlan, valami szál elvarratlan. Mert a történet onnan nézve, hogy Jézust elfogják, elítélik, keresztre feszítik, de ha tovább olvassuk, a harmadik napon feltámad, megjelenik a tanítványok között, és újra megjelenik nekik, a történet Jézus oldaláról nézve teljes, egész. Igen, végig kellett élni az olvasónak, hogy megfeszítették az Isten fiát, de nincs vége, feltámad, megjelenik, mint az élet fejedelme. Jézus története persze még mennybe megy, meg majd visszajön, de mégis azt érezzük, hogy ebben a részben ez egész. De ha Péter történetét olvasod, a te történetedet, az én történetemet, a körülötte lévők történetét, az nem egész. Mert mi van Péterrel? Jézus feltámadt, rendben, de mi van avval, aki megtagadta? Mi van avval, aki összetört? Mi van, aki csalódott volt, aki nem tudott vele menni, aki összetört ezen a ponton? Érezzük, hogy Jézus feltámadt, rendben, de a történetnek Péter életében nincs vége. Az nincs a helyén. Ott valaminek még történnie kell. És éppen ezt a rendezetlenséget érezteti ez az egész reggel, ami ezen a hajnalon, vagy ezen a reggelen történik, amikor Galileában ott látjuk a tanítványokat, ezt olvastuk a lekcióban, és azt olvassuk, hogy Péter azt mondja, hogy elmegyek halászni, és nem fogtak semmit. Ez nem az öröm. Ez nem a reménység. Ez nem a feltámadott Jézus erejéből, jelenlétében való életnek a reggele. Ez az, hogy Jézus feltámad, de itt valami hatalmas űr van még, valami még nincs rendezve, valami az egész életre nézve még üres, még értelmetlen, még nem befejezett. És ezért fontos, ami történik. ebben a beszélgetésben. Jézus félrevonja Pétert, el kell varni a szálakat, le kell zárni ezt a bizonytalanságot. Vagy egyszer és mindenkorra azt kell mondani, Péter, vége, vagy pedig valami másnak kell történni. A megtagadás, az összetörés nem maradhat úgy, ahogy volt. Mi történik hát? Hogyan jelenik meg Isten szeretete, Jézus szeretete? Simon, Jóna fia, jobban szeretsz engem, mint ezek? Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Majd újra. Simon, Jóna fia, szeretsz engem? És ugye érezzük, hogy ezek nem ártatlan kérdések. Hadd mondjam így, ennél fájdalmasabban bekérdezni valakinek, mint amit itt Jézus tesz, nem lehet. Mert minden egyes mondatával, minden egyes szavával Jézus egyre mélyebben lép be Péter keserű és terhelt múltjába. Emlékezteti, szembesíti. Mindjárt megszólítás. Simon, Jóna fia. Nem az eredeti, az eredeti nevén szólítja. De amikor Jézus elhívta, hogy kövess engem, új nevet adott neki. Új név, új identitás, új élet Jézussal. Péter vagy, Kéfás vagy, kőszikla. De hol van ez már? Megtagadta. Lehet ő még kőszikla? Lehet ő még Péter? Megszólíthatja így? Visszamegy oda, ahol kezdődött a története Jézussal. Simon, Jóna fia. Ha valami itt lesz, az az elejéről indul. A régi névvel, a régi élettel, mert megtagadta Jézust. És Péter ezt tudja. Aztán másodszor jobban szeretsz engem, mint a többi tanítvány. A második fájdalmas emlék, hiszen azt mondta azon az éjszakán, amikor megtagadta, amikor Jézus mondta, hogy mit fog tenni, azt mondta, hogy ha mindenki elárul, én akkor sem. Én külön vagyok a többinél. Összehasonlíthatjuk magunkat, én egy kicsit jobban jövök ki ebből. És te tagadtál meg? Jobban szeretsz engem, mint ezek? És ha ez a szembesítés, ez fájdalmas, akkor fájdalmas, mert Jézus meg ezen a ponton sem áll meg. Harmadszor megkérdezi ugyanazt. Péter, Jóna fia, Simon, Jóna fia, szeretsz engem? És utána azt olvassuk, és Péter elszomorodik, hogy harmadszor is megkérdezte tőle. Tudjuk, hogy miért. Három tagadás, három kérdés. Milyen finoman, de milyen fájdalmasan emlékezteti. És tudjuk, hogy ez a történet a helyreállítás története. Itt a helyreállítás ajándéka, Jézus szeretetének az ajándéka operál. De nézzétek meg, hogy hogyan működik. Hogy mit tesz Jézus, amikor elkezd beszélni velünk, akik a múltunk, a kudarcunk, egy elrontott dolog, egy vétek, egy összetörés fogjaiként vagyunk. Szembesít. Elkezd arról beszélni, ami valójában van. És nem tudom, ti hogy érzitek, ahogy olvasátok ezt a történetet. Én úgy érzem, hogy ez hihetetlen szeretettel és szelídséggel teszi. Nyilván nem ismerjük a hanghordozását, mi csak egy szöveget olvasunk, ez egy élő beszélgetés volt. Nyilván nem látjuk Jézus mozdulatait, az arcát. Pedig ezek mondják el, hogy valójában milyen hangulatban, milyen lelkületben hangoznak ezek a kérdések. De mégis az jön át, hogy szeretettel teszi. Ebben a fájdalmas operációban a szeretet operál. Jézus gyógyít. Mi történik utána? Nagyon nagy kérdés, mi a válasz? Mi a válasz, amikor elkezd szembesíteni a helyreállítás útján bennünket Jézus a múlttal? A legnagyobb kérdés utána az, hogy mi a válaszunk? Ahhoz, hogy ezek a szembesítő szavak valóban fel tudják nyitni Péter bűntől és önmegvetéssel terhelt szívét. Péternek be kell engedni ezeket a szavakat, értitek? Azt kell a szívébe mondani ezekre, hogy jogos, hogy igaz. És ezért Péter azt mondja, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Uram, te tudod, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged. Értitek ebben az elfogadást, a megadást? Nem azt mondja, hogy igen, Uram, de azért még mindig egy kicsit jobban szeretlek, vagy igen, mert én elmentem a főpap udvarába, ahol ez a megtagadás történt, a többiek nem mentek el, tehát ők nem kerültek olyan helyzetbe, hogy megtagadhattak volna olyan nyilvánosan, ahogy én megtagadtalak téged. Hát mérlegeld már a körülményeket. Vagy folytathatnánk a sort, vagy Péter azt sem mondja, figyelj, azt sem mondja, hogy hát Uram, mit mondjak? Nem szeretlek téged, hogyan szeretnélek téged, elárultalak téged, ne is beszélj velem, felejts el engem, tudod, hogy milyen alávaló vagyok. Ezt sem mondja. Érted? Mennyi evangélium, mennyi örömhír van ebben, hogy Uram, te mindent tudsz. És te tudod, hogy szeretlek téged. Te akkor is a szívembe láttál, amikor előre megmondtad, hogy mi fog történni, és az történt. És most is a szívemben látsz, tudod, hogy mi van a szívemben, jobban tudod, igazabban tudod, valóságosabban ismersz, mint én magamat, ezért Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. És ez már nem az ő ereje, nem Péter tüze, nem az a felszínes önismeret, hogy én mindenre képes vagyok, érted? Ez már a valóság, hogy ő úgy ismeri magát, ahogy Jézus ismeri őt. Mert akit megismert Jézus, az megismeri magát. A bűnbánó embernek mindig ez a vallomása. Gondolj bele, szeretlek, bocsáss meg, ezt így nem mondja, de szeretlek, és nincs több. A bűnbánat mindig ebben a szeretetben való válasz, hogy Uram, igazad van. Nincs magyarázgatás, nincs körülményekből való mentegetőzés, csak annyi van, hogy igen, Uram, igazad van. De nem rettegek, meg nem beszorítva érezve magam, mondom, hogy igazad van, meg nem azért, mert félek a következményektől, az hamis bűnbánat, hanem az, hogy Uram, szeretlek, neked van igazad, szeretlek, ismersz. Ez a helyreállítás módja, hogy elindul, hogy ez a szeretet beárad az ember életébe. Ott kezdtük, mi a vágyunk sokszor, szeretet, elfogadás. És ezért mit teszünk? Harcolunk a kritikák ellen, távol tartjuk a kritikákat, vagy távol tartjuk azokat a gondolatokat, amikor a szívünkből fakadna, a lelkiismeretünkből fakadna, hogy valamit elrontottunk. Távol tartjuk, amikor valaki megintene bennünket. Miért? Mert elfogadás kell, mert szeretet kell. És nézd meg, nem abból születik az elfogadás és a szeretet. Hol harcolsz a kritikák ellen? Hol van az, ahol hárítasz? Pedig szembe kéne nézni a valósággal. Kivel vagy mivel hasonlítgatod össze magadat, amikor arról van szó, hogy valami nincs rendben, nem úgy van, ahogy lennie kéne. Mi az a gondolat, hogy oké, nem úgy van, de ha a többi, ha erre nézek, ha arra nézek, még mindig egy kicsit jobban jövök ki ebből. Hol működik a szívünkben az önfelmentés és az önigazolás óriási ereje? Hihetetlen hatalma, hogy magunkat igazoljuk, hogy magunkat mentsük fel. Mert ez arra hív, hogy ahogy a lelkiismeretünkön keresztül, vagy egy más ember visszajelzésén, vagy intésén keresztül, a Szentlélek szól hozzánk, vagy az igén keresztül leleplez bennünket. Ne hárítsunk, ne mentegetődzünk, hanem fogadjuk el. Ez a szembesítés. Ez a helyreállítás módja, hogy mélyre megy az életünkbe, az ő szeretetével. A második dolog, hogy mire terjed ki ez a helyreállítás? Mit érint Péter, vagy mindannyiunk életébe? És ez azért is fontos, mert ez formálja aztán ezt az embert. A három Jézusi kérdés, szeretsz engem, a háromszori Péteri vallomás, tudod, hogy szeretlek téged, után háromszor megerősített Jézusi megbízás jön. Legeltesd az én bárányaimat, őrizd az én juhaimat, legeltesd az én bárányaimat. Milyenek a jelentősége a helyreállítás szempontjából? Több is van, több, mint amiről ma beszélni lehet, de a legfontosabb talán, ha így fogalmazzuk meg, hogy ez a totálisan kudarcot vallott ember nem marad másodrangú Jézus szemében. Nem az történik, hogy jó, rendben, Péter, megbocsátottam, mehetsz. Rendben, megbocsátottam, de azért lássuk be, arra alkalmatlan vagy, hogy nekem szolgálj. Én azt gondolom, hogy én inkább így gondolkodom sokszor. Rendben, megbocsátok, de még egyszer nem bízom rá, vagy nem bízok benne. És talán nem csak én gondolkodom így, hanem az emberi szívünk ilyen. Ez elmondja azt persze, hogy mennyire bocsátunk meg. De az első dolog, hogy Jézus azt mondja ezzel a megbízással, legeltesd az én bárányaimat, hogy bízom benned, alkalmas vagy. Most, hogy összetörtél, és helyreállítottál, most már alkalmas vagy. Feladatod van, sőt, az én bárányaimat. János evangéliumából olvassuk ezt. Beszéltünk pár héttel ezelőtt, amikor Jézus azt mondja, én vagyok a jó pásztor, aki életét adja a juhaiért. És ez megtörtént. Jézus az életét adta a juhaiért. És ezeket rábízza arra most, akikért ő az életét adta, rábízza arra, akit őt megtagadta. Micsoda bizalom. Értitek, hogy milyen tág ez a helyreállítás? Hogy nem vagy leírva. Hogy nem vagy másodrangú. A következő dolog, amiről egy kicsit többet szeretnék beszélni, az, hogy Pétert a szolgálatra ezzel a tanítványok közösségében állítja helyre Jézus. Ugye mindenki tudta, Péter a tanítványok közösségében fogadkozott, és mondta azt, hogy én bárhova elmegyek, én az életemet adom, érted? És Péter a tanítványok közösségében hallotta Jézustól, a többiek is hallották, hogy mielőtt a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. És mindenki tudja, ez egy közösségi ügy, hogy Péter megtagadta Jézust. Ez nem csak Péter ügye, érzitek? Ez az egész közösség ügye is. És amikor lehet, hogy picit félrevonja Péter itt a beszélgetésben, ott vannak a többiek. János meg, az kiderül, erre most nem beszélünk, hogy János meg megy vele, hallja, hogy mi történik. Tehát a szolgálata történő helyreállítás a többiek előtt zajlik, és ez azt jelenti, hogy egyrészt a tanítványi közösségbe állítja helyre Jézus Pétert, másrészt az egész közösséget gyógyítja ezáltal. Ugye? Ez az egész közösségnek a kudarca, hogy egy közülünk, ráadásul ez a vezető, ez megtagadta Jézust. És erről szeretnék egy kicsit többet beszélni, egészen gyakorlati módon, mint gyülekezet, a közösségünkre nézve, hogy az egyén kudarca, vagy az egyén döntése, vagy az egyén elesése mindig kihat az egész gyülekezet életére. Ez Isten népének a valósága. Ez a gyülekezetünk valósága. És azért is szeretném ezt nagyon hangsúlyozni, mert egy totális individualista világban élünk, amikor sokat beszélünk a közösségről, és mégis mi marad a legtöbbünk fejében, Isten és én. Isten és én. Nemrégen beszélgettem valakivel a gyülekezetből, aki hozott egy olyan döntést, ami nem egy Isten szerint való döntés volt. És leültünk erről beszélgetni. És elmondta a saját szemszögéből, hogy miért hozta ezt a döntést. És azt mondtam neki, hogy megértem a szemszög, megértem, ami keresztül mentél, ez persze ettől még nem helyes. De figyelj, gondolkodtál arról, hogy te a gyülekezet közösségének vagy a része? És hogy ez a te döntésed hatással van másokra? És amikor kijárunk úrvacsorázni, és körbeállunk, az pontosan erről szól, hogy nem egyedül vagyok, hanem egy közösség része vagyok. És amikor én elesek, és megbotránkoztatok a közösséget, botránkoztatom meg. Mint amikor egy egyén megtér, helyreáll, elfogadja az Isten kegyelmét, és visszatér, az a közösségnek az öröme, a közösségnek az ereje. Kérlek, soha ne gondold, hogy ez az ügy rólad szól meg Istenről, amit ezen a helyen élsz meg történetesen, mert hatékonyabb 100 embernek beszélni, mint egynek. Nem! Aki a gyülekezetnek elkötelezett, úrvacsorázó tagja, mindig gondolja arra, a te döntésed az egészre hatással van. Az a kérdés, hogy jársz-e vasárnap Isten tiszteletre, vagy nem? Az a kérdés, hogy valamiben engedelmeskedünk Istennek, vagy nem? Az az egészre hatással van. És még egyszer, ha erre nem is fogsz emlékezni, amit most mondok, mert a szó az elszáll. Emlékezz arra, amikor kijössz úrvacsorázni egy körbe. És mindig jusson eszedbe a másik ember. Nem rólam van szó. És ezért van az úrvacsorának rendje. Ezért van az, hogy ki milyen feltételek mellett úrvacsorázhat. Mert nem arról van szó, hogy én hogy érzem magamat. Pusztán. Én úgy érzem, hogy ez rendben van. Hanem arról, hogy az Isten népének a tagjai vagyunk. Szóval Péter életére a helyreállítás az kiterjed ebben az értelemben is, hogy az egész a tanítványok közösségébe állítja őt helyre Jézus. És a harmadik dolog, hogy ezzel, hogy azt mondja neki Jézus, hogy legeltesd az én juhaimat, őrizd az én bárányaimat, ezzel Jézus a maga munkájába vonja be őt. Még csak nem is csak egy közösségbe állítja helyre, hanem azt mondod, hogy az a munka, amit én a világban teszek, amiért én meghaltam, amiért én feltámadtam, részese leszel, legeltesd, őrizd, tedd. Erről most többet nem mondok. Hanem ide kapcsolódik a harmadik pont. Mi a következmény? Mi a következmény? Kivé lett Péter, aki átéli ezt a helyreállítást? Átélte az összetörést, átéli az önmegvetést, az önmagában való csalódást, a teljes lelkiismeret furdalást, átéli azt, hogy úgy tűnik, hogy még megoldás sincs, mert Jézus meghalt, nem tudja már rendezni. Nem tudta, hogy fel fog támadni. Feltámad Jézus. Eltelik több nap még, mire eljön ez a harmadik megjelenése Jézusnak, és ez a beszélgetés. És átéli ezt a szeretetet. Átéli ezt a helyreállító, szerető, Jézusi szót. Meg Isten ismeret és önismeret. Megismeri, hogy sokkal jobban szeretnek, mint bármikor is érdemelném. És sokkal értékesebb vagyok az ő munkájában, mert bevon az ő munkájában, mint bármikor is gondolnám. És én, aki magamat abszolút nem tartanám alkalmasnak, hogy ebben a munkában benne legyek, engem megbíz ő avval, hogy az ő munkájában részt legyek. Micsoda Isten, micsoda, és micsoda érték az emberben. És mi a válasza? Nagyon röviden. Mi Péter válasza? Követlek. Ami nem ment korábban, az menni fog, mert azt mondja Jézus, hogy bizony-bizony mondom neked, amikor fiatalabb voltál, felövezted magad, ez a kép arról szól, hogy felvetted a ruhát, felövezted magad, és oda mentél, ahova akartál. De amikor megöregszel, tehát ami mostantól jön, a következő évtizedek, amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, más övesz fel, más adja rád a ruhát, és oda visz, ahova nem akarod. És Péter nagyon jól tudja azt, amit mi nem tudunk, de János apostol ideírja egy megjegyzésbe, hogy tudjuk, hogy ezt pedig azért mondta már Jézus Péternek, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti majd meg Isten, Istent Péter. És utána azt mondja neki Jézus, kövess engem, most már kész vagy. El tudod képzelni, hogy Péter utána körülbelül 30 évig még ebben élt, és így követte és szolgálta Jézust, hogy tudja, Jézus megmondta, amikor követni akartam őt, hogy most nem követhetsz, és hogy meg fogsz tagadni, és én megtagadtam. És most, hogy helyreállított, Jézus megmondta, hogy avval fogom megdicsőíteni őt, hogy meghalok érte. És így követte ez az ember Jézust körülbelül 3 évtizeden át. És amikor János evangélista, aki az utolsó az evangélisták sorában, aki evangéliumot ír, amikor János evangélista ezeket leírja, addigra Péter már mártír halált halt. Ez akkor már történelem a Szentírónak, hogy Péterrel ez történt. Mert fontos a helyreállítás következménye? Mert avval kezdtem, hogy van egy vágyunk, hogy szeressenek, hogy átéljük ezt az isteni szeretetet, hogy helyre kerüljön az életünk ebben az Isten szeretetében. De ez a vágyunk, ez csak ebben a történetben értelmezhető. Mert mi úgy szeretnénk ezt gyakran, hogy eljövök, Isten egy kicsit, mindenből egy kicsi, hogy úgy jól legyek már végre. De nézzétek meg, hogy ez a mély önismeret és Isten ismeret, ez a mély szeretet, ez az igazi isteni kegyelem és helyreállítás, ez oda vezet, hogy utána azt mondja az ember, követlek téged, a tiéd vagyok, bevontál a munkádba, szolgálak téged, az egész életem a tiéd. Ide vezet. Úgyhogy a záró kérdés. Most Péter és Jézus történetét nézve, te hol találod meg magadat ebben a történetben? Mert neked is van egy történeted, amit valahol ezzel a Jézusi történettel kell összehozni. Amikor kudarcot vallottunk, vétkeztünk, vagy a vétkünk terhe nyom, akkor ez most arra hív, hogy lássuk, hogy hol van és hogyan gyógyulás. Szembesítés. Amikor Jézus már elkezdte a szembesítést, akkor ez most arra hív, ne tiltakozz, ne háríts tovább, ne önigazolj, engedjük, hogy meggyőzzön a bűnről. Amikor már megyünk ebben tovább, és gyógyítja a szeretetével az életünket, akkor értsük meg, megbíz, felhatalmaz, ránk bízza az ügyét, hogy őt szolgáljuk ebben a világban. És amikor előre tekintünk a végére, az életünk végére, akkor tudjuk azt, bárhogyan is lesz, Jézussal akarjuk megfutni a pályát, és követni őt. Amen.
Imádkozzunk. Urunk Istenünk, te magad vagy a szeretet. Te előbb szerettél bennünket, mint hogy a világra jöttünk volna. Köszönjük ezt a megelőző, ezt az irgalmas és aláhajló szeretetet. Köszönjük, hogy elküldted fiadat, Jézus Krisztust, hogy szabadítónká, megváltónká legyen. Köszönjük, hogy elküldted a te szent lelkedet, hogy egészen közel jöjj ma is hozzánk. Köszönjük a te igédet. Köszönjük a te lelked vezetését, amely bűnbánatra is, a bűnbánat megbocsátására vezetett, hogy van a bűneink megbocsátására, hogy van bűnbocsánat. Köszönjük azt, hogy van örök élet. Köszönjük azt, hogy helyreállítod a mi életünket. Kérünk, Szentlélek, Úristen, hogy pecsételd el a mi szívünket, hogy valóban tudjuk a mindennapokban megélni, hogy a tieid vagyunk, hogy Jézus Krisztust követjük, hogy elköteleződünk nap mint nap Jézus követésére. Védj körül bennünket a te erőddel, a te lelkeddel, hogy amikor indulunk a hétköznapokba, a próbatételekbe, a harcokba, akkor meg tudjunk állni. Szilárdan tudjunk állni a hitben, hogy szerető, megváltó Urunk van. Köszönjük, hogy most dönthetünk, és lehetőség van erre a szeretetre válaszolni. Kimondani, hogy Urunk, Istenünk, Jézus Krisztus Atya, szeretünk téged. Köszönjük, hogy közben járhatunk mindazokért, akik keresnek téged, akik szomjazzák és éhezik a te szeretetedet. Könyörgünk a betegeinkért, könyörgünk a gyászolókért, könyörgünk gyülekezetünk minden egyes tagjáért. Áldj meg bennünket, mint közösséget, áldj meg a jövőnket, áldj meg a téged való követésünket. Jézus Krisztusért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.